Hát kedves gyülekezet, ezen az anyák napján én szeretnék egy szakaszt felolvasni a Bibliából, ami egy anyukáról szól. Egy olyan üzenet, ami bátoríthat bennünket, hogy az anyukáknak milyen élethelyzeteken kell keresztül mennie, és hogyan lehet ezeket az élethelyzeteket feldolgozni. Annyit elárulok nektek, hogy ez egy hosszabb szakasz lesz a Bibliából, és utána jön egy rövid prédikáció. Kedves gyerekek, legyetek kedvesek ti is helyet foglalni. És a Bibliából a Királyok második könyvének a negyedik részéből szól ez a történet, a 8. verstől. Tehát Királyok második könyve, 4. rész, 8. versétől. Így hangzik ez a történet. Egyszer Elizeus elment Súnémba, volt ott egy jómódú asszony, aki marasztalni szokta őt, hogy egyék. Ezért ahányszor csak arra járt, betért oda, hogy nála egyék. Az asszony így szólt a férjéhez. Nézd csak, én tudom, hogy Isten szent embere az, aki mindig betér hozzánk. Építsünk neki egy kis felső szobát, tegyünk bele neki ágyat, asztalt, széket és mécsest, hogy ott szálljon meg, amikor hozzánk jön. Történt egyszer, hogy odaérkezett Elizeus, megszállt és a felső szobában is lefeküdt. Majd ezt mondta Géházinak, a szolgájának. Hívd ide a súnémi asszonyt. Az oda hívta az asszonyt, aki megállt előtte, meg ezt is mondta a szolgájának. Mondd meg neki, látom, hogy milyen figyelmesen gondoskodsz rólunk. Mit tehetek érted? Nincs-e valamilyen ügyed, amelyről beszélhetnék a királlyal vagy a hadsereg parancsnokkal? De ő így felelt. Én a saját népem körében lakom. Elizeus ezt mondta. Mit tehetnék érted? Géházi közbeszólt. Hiszen nincs fia, a férje meg öreg. Elizeus így szólt. Hívd ide az asszonyt. Amikor oda hívta, az megállt az ajtóban, Elizeus így szólt. Egy év múlva fiút ölelsz. Az asszony így felelt. Ugyan, uram, Isten embere, ne ámítsd a szolgádat. De teherbe esett az asszony, és fiút szült egy év múlva, abban az időben, amelyet Elizeus mondott neki. Amikor felnőtt a gyermek, egy alkalommal kiment az apjához, az aratókhoz. Egyszer csak azt mondta az apjának, jaj a fejem, jaj a fejem. Az apja meghagyta a szolgájának, hogy vigyék el az anyjához. Azt föl is vette és elvitte az anyjához, annak a térdén feküdt délig, és akkor meghalt. Az anya fölment, és lefektette az Isten emberének az ágyára, rázárta az ajtót, és elment. Oda hívta a férjét, és így szólt. Küldj ide egy szolgáló legényt, meg egy szamarat. Hadd siessek az Isten emberéhez, azután visszatérek. De a férfi ezt kérdezte, miért mégy ma hozzá, hiszen nincs sem új holt, sem szombat. Az asszony így szólt, hagyj békén, és hőnyergelve a szamarat, ezt mondta a szolgáló legénynek, hajtsd az állatot állandóan, és ne akadályozz a vágtatásban, amíg nem szólok neked. Elment tehát, és megérkezett az Isten emberéhez, a Kármelhegyre. Annak az Isten, amikor az Isten embere távolról meglátta őt, így szólt Géházihoz, a szolgájához. Nézd csak, az ott a súnémi asszony. Fuss eléje, és kérdezd meg, hogy jól van-e ő, jól van-e a férje, jól van-e a gyermeke. Az asszony így felelt, jól. De amikor odaért az Isten emberéhez a hegyre, átkarolta a lábát. Géházi odalépett, hogy félretaszítsa, de az Isten embere így szólt. Ne bántsd, hiszen el van keseredve, és az Úr eltitkolta tőlem, nem jelentette ki ezt nekem. Az asszony ezt mondta, Uram, kértem-e én fiút? Nem azt mondtam-e, hogy ne hitegess engem? Akkor Elizeus így szólt Géházihoz. Övezd fel derekadat, vedd a kezedbe a botomat, és menj el. Ha valakivel találkozol, ne köszönj neki, és ha valaki neked köszön, ne válaszolj. Tedd a botomat a fiú arcára. De a fiú anyja így szólt. Az élő Úrra és a te életedre mondom, hogy nem hagylak itt. Elindult tehát Elizeus, és elment az asszony után. Géházi már előttük ment, és a botot a fiú arcára tette, de az nem szólt, és nem eszmélt. Visszatért tehát Elizeushoz, és jelentette neki, hogy nem ébredt fel a fiú. Ekkor Elizeus bement a házba, ahol a fiú holtan feküdt az ágyán, bement, bezárta kettőjük mögött az ajtót, és imádkozott az Úrhoz. Majd fellépett az ágyra, odafeküdt a gyermek mellé, és rátette a száját a szájára, a szemét a szemére, tenyerét a tenyerére, ahogyan így ráhajolt, fölmelegedett a gyermek teste. Azután néhányszor föl alá járt a házban, majd ismét odalépett fölé, és fölé hajolt. Ekkor a fiú tüsszentett 7-szer egymás után, és felnyitotta a szemét. Ő pedig odahívta Géházit, és azt mondta, hívd ide a súnémi asszonyt. Az odahívta, és amikor odament hozzá, így szólt, viheted a fiadat. Az asszony odamenve a lábához esett, a földre borult, aztán vette a fiát, és elment. Úr Jézus, kérünk téged, hogy áld meg, Uram, az igét ma is, amikor beszélünk a te igédről, és szeretnénk megérteni. Tudjuk, Uram, hogy szükségünk van rád, és szükségünk van a te szellemednek a kijelentésére, és kérjük, Uram, hogy ma is beszélj hozzánk, és a te szellemednek a megfrissítő ereje legyen itt közöttünk, hogy édesanyaként, édesapaként újult erővel tudjunk tovább menni. Kérünk téged, hogy taníts ma is bennünket. Kérjük ezt Jézus nevében. Amen. Hát kedves anyukák és kedves apukák, ez egy hosszú történet, nem minden részlete nagyon szép történetként van leírva a Bibliában, hiszen szomorúság is van benne, fájdalom is van benne, de végül is mindenképpen egy happy end-del végződik. És én ezen a ma délelőttön szeretnék nektek ebből a történetből olyan élethelyzeteket megemlíteni, amin talán minden édesanyja és minden édesapa az élete során keresztül megy, vagy átéli ezeket az élethelyzeteket. Azt kell legelőször mondani, hogy a Bibliából azt mondhatjuk, hogy Isten nagyon szereti az édesanyákat és az édesapákat. Az Isten gondoskodik az édesanyákról és az édesapákról. Néhány héttel ezelőtt ennek a történetnek az előzménye az, amikor a Bibliában le van írva egy olyan édesanyának a története, akinek meghal a férje, ott maradnak a gyerekek, ott van egy nagy adósság, ott van egy nagy szegénység, és Isten fantasztikus módon csodát tesz, és gondoskodik arról az asszonyról, és az a pici kis olaj az megsokasodik, és ki tudja fizetni az adósságot, és egyszerűen Isten megoldja ezt a hatalmas problémát. Szóval, ha valaki úgy érzi, hogy én egy szegény édesanya vagyok, akkor Isten azt üzen, hogy én nagyon szeretlek téged, és tudok rajtad segíteni. Most ez a történet nem egy szegény édesanyáról szól. Azt mondhatjuk, hogy egy gazdag édesanyáról szól, akinek megvan mindene. Van férje, van család körülötte, egy nagy háztartás van körülötte, jómódú asszonyról van szó, akinek megvan mindene tulajdonképpen. Tehát van annyi szoba a házban, amennyi kell, a garázsban ott állnak az autók, vagyis akkor mindegyik autót szürkére festették, tudjátok, és szamaraknak hívták őket, azzal közlekedtek az emberek, de valószínűleg sok volt belőle, volt mit enni és inni az embereknek, tehát nem volt gond semmivel. Ez egy gazdag édesanya volt, akiről a történet szól, egy gazdag nő volt. A férjéről azt tudjuk, hogy a férje egy szorgalmas ember lehetett, egy nagy vállalkozást vezetett. Valószínű a vállalkozásnak volt annyi haszna, volt annyi profitja, amivel bőségesen el tudta tartani a családját, és mindenki jól érezhette magát. Az is biztos a történetből kiderült, hogy a férfi a nővel ellentétben kevésbé foglalkozott az Isten dolgaival. A nő az sokkal érzékenyebb volt az Isten dolgaira, ő nyitott volt arra, hogy az Isten szolgáját mindig vendégül lássák. A nő az vágyott arra, hogy Isten szolgálja, hogy Istennek adjon valamit. A férfi az meg inkább tudomásul vette, hogy hát hadd csinálja. Amikor a történetben azt olvastuk, hogy az asszony úgy dönt, hogy az Isten emberéhez kell rohanni, mert történt a tragédia, és nem mondja meg a férjének, hogy miről van szó, akkor a férje azt mondja, hogy hát minek mész most az Isten emberéhez? Hát nincs szombat, meg nincs újhold. Ezt tudjátok, azt jelenti, mintha te azt mondanád valakinek, hogy megyek imádkozni, és azt mondják, hogy hát most nincs karácsony, minek mész a templomba. Tehát, hogy így gondolkodott a férje, hogy minek az Isten emberével foglalkozni, mikor nincs valami ünnep, tehát nem szoktunk ilyenkor az Isten dolgaival foglalkozni. Tehát egy olyan családról beszélünk, ahol a férfi eltartotta a családot, mindent biztosított, de szellemileg kevésbé volt érzékeny. A nő viszont sokkal inkább bízott Istenbe és hitt Istenben. És hát nézzük meg ezeket az élethelyzeteket, amiket ebben a családban főleg a nő átélt. Az első dolog, amit látunk, hogy ennek a nőnek nem volt gyermeke. És nem még nem volt, hanem azt mondhatjuk, hogy már nem volt, vagy már nem lehetséges. A történetből kiderül az, hogy a férje már idős, valószínű ő sem lehetett túl fiatal. Tehát egy olyan nőről beszélünk, aki nem élhette át azt az áldást, hogy gyereke születik. És úgy tűnik a történetből, hogy ez a nő már ebbe beletörődött, hogy nekem már nem lehet gyerekem. és már nem is panaszkodik, már nem is vágyik a gyerek után, már nem is akar semmi újat, egyszerűen úgy éli az életét, hogy ez a beletörődés az ott van a mindennapjaiba. Talán úgy gondolta, hogy nem is kell erről a témáról beszélni, mert az nekem csak fáj. Inkább ne beszéljünk róla, inkább nem foglalkozunk vele, és akkor sokkal egyszerűbb az élet. Tudomásul veszük, hogy ezt én nem kaptam, meg nekem nem lehet, és kész, és nem foglalkozunk az egésszel. És így éli a mindennapjait, közben akarja Istent szolgálni, közben szeretni akarja a férjét, közben normális, boldog életet akar élni, de azt mondja, hogy gyerekről nem beszélünk. Nem foglalkozik ezzel. Tudjátok, az életben nagyon sok olyan dolog történhet velünk, vagy olyan hiányérzet jelentkezhet az életünkbe, vagy a lelkünkbe, ami után sokáig vágyunk, és újra szeretnénk megkapni, vagy átélni, és hogyha sokáig nem történik semmi, ha sokáig nem kapod meg, vagy nem éled át azt a valamit, akkor a te életedben is lehet ilyen beletörődés, hogy ez a szürke hétköznapi fátyol úgy ráborul mindenre, és akkor már nem foglalkozunk vele. Már annyira nem érdekel bennünket. Jobb, ha nem is beszélünk róla. Ez az asszony így élte az életét, és a gyerek téma, ez egy ilyen tabu témává vált. Mert azt gondolta szívében, hogy ez már nekem nem lehetséges. Hadd kérdezzem meg tőletek, hogy nektek van ilyen tabu téma, amit nagyon szeretnél, vagy szerettél volna valamikor, ami nagyon közel volt hozzád, és azt mondtad, hogy ezért mindent megadnék, vagy minden áldozatot vállalnék, és mégsem történt meg, és olyan messze van tőled, hogy azt mondtad, hogy engem most már nem is érdekel, már nem is foglalkozom vele, nem is akarok beszélni róla, mert az csak fájdalmat okoz. Ha őszinték vagyunk, szerintem mindenkinek vannak ilyen területei, amit ez a beletörődésnek a fájtla valahogy úgy betakart, és már nem foglalkozunk ezzel. Nem baj, ha van ilyen, mert azt hiszem, hogy mindenkinek van. Senki nem él olyan értelemben tökéletes életet, hogy mindenből minden maximálisan át tud élni. Különbségek vannak abban, hogy ki mit él át áldásként, és ki mit él át fájdalomként. De lehetnek ilyen területek mindenkinek az életében, ami nagyon messze került tőled. Ez a nő így élte az életét, és nem beszélt a gyerekről. És azt olvasok a történetben, hogy egyszer, amikor az Isten embere ott volt nála, egyszerűen Isten arra indította, hogy áld meg ezt a nőt, segíts ennek a nőnek valamiben, hiszen annyi jót kaptál tőle. Ez a nő sokat szolgált az Isten emberének, sokat adott az Istennek, és most úgy tűnik, hogy az Isten akar neki adni valamit. Az Isten figyeli az életünket. Figyelte ennek a nőnek az életét is, és bizonyára nem véletlen, hogy Elizeus azt mondja, hogy mit tehetnénk ezért a nőért. Hát olyan sokat adott nekünk, hát valamivel mi is áldjuk meg őt. És amikor behívják a nőt, és megkérdezik, hogy mi az, amivel segíthetnénk, mi az, amit adhatnánk neked, akkor mit mond ez a nő? Kösz szépen, semmire nincs szükségem. Azt mondja, hogy én a saját népem körében lakom. Ez valami olyasmit jelentett akkor, hogy mindenem megvan. Akkor nem volt szociális háló, akkor nem olyan volt a társadalom, mint ma. Tehát nem úgy működtek a dolgok, hogyha nem volt valami a családban, akkor adja nekem az önkormányzat, vagy ilyen-olyan alapítvány, vagy ilyen-olyan segélyszervezetek. Tehát akkor a család jelentette a teljes biztonságot. Ha volt férje valakinek, vagy voltak gyerekei esetleg, vagy nagy család volt körülötte, vagy több nemzedék együtt lakott, és egymást kiegészítve segítették egymást. Ha valaki beteg volt, akkor ápolták, amikor dolgozni kellett, együtt dolgoztak, amikor jó dolog történt, együtt örültek. Tehát a család az egy biztonságot, az egy védelmet, az egy áldást adott az emberek számára. És amikor azt mondja ez a nő, hogy én a saját népem körében lakom, vagy a saját családomban lakom, ez azt jelenti, hogy hát figyeljetek, nekem biztosítva van minden. Egészséges vagyok, jól érzem magam, van mit ennem, van mit innom, van férjem, keményen dolgozik, a vállalkozásból elég profit jön be, jól érezzük magunkat, minden rendben van, nem kérünk semmit. És itt nem ér véget a történet, hogy ahogy nem kész semmit, akkor nem foglalkozunk a témával. Hanem kiderül, hogy neki van egy vágya, van a szívében egy olyan vágy, amiről már nem is mer beszélni, hogy nem lehet neki gyereke. És Géházi az Isten emberének a szolgája, amikor ezt bejelenti, hogy hát uram, hát látod, hogy öreg már a férje, soha nem lehet már gyereke valószínű, hát biztos, hogy ez nem egy olyan egyszerű kérdés számára. Mi lenne, hogyha ezen változtatnánk? Tudjátok, amikor Amikor jön ez a szürke lepel, és letakarja az életünkben azokat a dolgokat, amire régóta vágyunk, és már úgy tűnik, hogy semmit nem tudunk érte tenni, már el is felejtjük, már tabu témává válik. Egyszer megjelenhet Isten, vagy Istennek egy embere, és azt kérdezi tőled, hogy vagy, tehetek érted valamit? És akkor mit válaszolsz neki? Ez az asszony, amikor megkérdezik, hogy mit tehetünk érte, tulajdonképpen nem is tudja kezelni ezt az egészet. Azt mondja, hogy semmit. Minden oké. Pedig nem minden oké. Ahogy gondolkodtam ezen, rájöttem arra, hogy ha tőled most Isten megkérdezni, hogy mit tehetek érted, akkor lehet, hogy te is gondolkodnál, hogy most mit is mondjak Istennek? Mi is az, amire igazán szükségem van? És lehet, hogy nem azt mondanánk, ami tényleg valóságosan szükséges, hanem valami mást mondanánk. Amikor sokáig fájdalmat él át az ember, vagy sokáig nehézséget él át az ember, akkor nagyon sokszor ezt nem meri kimondani. A Bibliában van az a történet leírva az Új Szövetségben, János evangéliumában, amikor a bethesdai beteg ott fekszik az ágyán, és azt írja az ige, hogy hosszú éveken keresztül betegen ott fekszik, és akkor Jézus oda megy hozzá, és azt kérdezi tőle, hogy akarsz meggyógyulni? Akkor nem azt mondja, hogy igen, vagy nem azt mondja, hogy nem, hanem elkezd panaszkodni, hogy nekem nincs emberem, hogy senki nem foglalkozik velem. Nem ez volt a kérdés. Akarsz meggyógyulni, vagy nem akarsz meggyógyulni? Itt ebben a történetben azt kérdezik a nőtől, hogy mivel segíthetnénk neked, mit adhatnánk neked? És azt mondja, köszönöm szépen, ne adjatok semmit, mert mindenem megvan. Hadd bátorítsalak benneteket arra, hogy néha Isten meglepetésszerűen meglátogat bennünket, és azt mondja, hogy adhatok neked valamit. És nem baj, ha felkészültek vagyunk. Persze, ha nem vagyunk felkészültek, akkor sincs semmi baj. Mert a Bibliából tudjuk, hogy Isten ismeri a szívünket, ismeri a szívünknek a gondolatait, vagy a titkait is. Amit ki se tudunk mondani, amire nem is tudunk gondolni, Isten azt is tudja, hogy mi van bennünk. És ha én nem is tudom megfogalmazni igazán, hogy mire van szükségem, de az Isten tudja. Ha Isten tőled megkérdezné, hogy adhatok neked valamit, vagy szolgálhatok feléd valamivel, akkor mit mondanál neki? Kiderül a történetből tehát, hogy nincs gyerek, és megígéri Elizeus, hogy egy év múlva gyerek születik. Vagyis az, ami lehetetlen, az, ami már tabu téma volt, az, amivel már nem foglalkozunk, ami biztos, hogy már nem történhet meg, azt Isten ajándékba adja ennek a nőnek. És azt olvassuk a Bibliából, hogy tényleg egy év múlva gyerek születik, egy egészséges, aranyos kisfiú, aki kezd növekedni, és egy csomó örömet okozhat a családnak. Képzeljétek el egy olyan apukát, meg anyukát, akik már idősek, akik régóta vágytak gyerekre, és már lemondtak erről, és mégis születhetett egy aranyos kisfiúk. Mennyi örömet okozhat egy ilyen gyerek? Valószínű, hogy ő volt a kedvenc mindenek fölött. Lehet, hogy egy kicsit elkényeztetett gyerek is volt, akinek mindent megadtak, mert őt az Isten ajándékának tartották. És így élték az életüket egy darabig, nem tudjuk pontosan meddig, de egyszer történik valami nagyon különleges dolog, egy nagy fájdalom, amikor azt olvassuk az igében, hogy ez a gyerek kint van az apjával a mezőn, lehet, hogy napszúrást kapott valami betegség következtében, nagyon gyorsan egyszerűen a gyerek meghal. Gyógyíthatatlanul, kezelhetetlenül egyszerűen meghal. Ez a nő azt mondta, hogy nekem nincs szükségem semmire. Isten ad neki egy gyereket, és néhány évvel később meg úgy tűnik, hogy elveszi tőle. Ez nem egy fájdalmas dolog? A történetből azt látjuk, hogy ez a nő úgy gondolkodik, hogy jobb lett volna, meg se született volna ez a gyerek. Nekem ez annyi fájdalmat jelent. Sokáig vágytam rá, és nem lehetett, aztán megszületett a gyerek, és aztán most meg újra el kell engednem, és ezt egyszerűen nem tudom kezelni. A veszteség az egy... Ez egy mindennapos dolog egyébként az életünkben. Tehát veszteség nélkül nem lehet élni, mert a világunk, a bűnös világ tele van olyan lehetőségekkel, ami valamilyen módon veszteséget okoz nekünk, neked is, nekem is, mindenkinek. Nem az a kérdés, hogy van veszteség vagy nincs, hanem talán az a kérdés, hogy mekkora ez a veszteség, illetve az, hogy tudjuk-e a veszteséget kezelni, vagy nem tudjuk ezt a veszteséget kezelni. A Súnémi asszony, amikor szembesül ezzel, hogy meghal a fia, akkor azt mondja, hogy valamit tenni kell. Tehát nem tudja elfogadni, hogy hát jó, meghalt, akkor ez van. Úgy tűnik, hogy tanult Istentől valamit. Amíg nem lehet egy gyereke, azt elfogadta, hogy vége nincs. Akkor inkább nem foglalkozunk vele. De most, amikor megszületett a gyerek és meghal, akkor azt mondja, hogy ez elfogadhatatlan a számomra. Nem tudom ezt tudomásul venni csak úgy. Tehát nem a temetésben gondolkodom, hanem valami másra van szükségem. És amit tesz ez a Súnémi asszony, az úgy gondolom, hogy egy példa lehet. Amikor nagy veszteség, nagy fájdalom van az életünkben, vagy a családunkban, mit kell tenni? Ez a nő senkivel és semmivel nem foglalkozik, még a férjével sem, nem mondja meg a férjének, hogy miről van szó, hanem kimegy a garázsba, aktuális autójába, szamarára fölül, és egyszerűen elkezd rohanni az Isten emberéhez. Vagyis ez a nő, amikor átélt ezt a hatalmas fájdalmat, hogy nem tud vele mit kezdeni, azt mondja, hogy ez csak az Isten tudja megoldani. És higgyétek el, hogy a legtöbb fájdalom, ami ott van az életünkben, a legtöbb nehézség, ami ott van az életünkben, azokat Isten tudja megoldani. Azt mondja a Biblia, és ma már itt ez elhangzott a dicsőítésben is, hogy csak Istennél csendesül el a lelkem, tőle kapok reménységet. Kedves édesanyák, édesapák, az életben nagyon sok olyan fájdalom van, amit ha nem az Istennel fogsz kezelni, nem az Istennél öntöd ki a szívedet, soha nem fog megoldódni, soha nem fog meggyógyulni. Azt mondja a Biblia, hogy csak Istennél csendesül a lelkünk. Rengeteg módszer vagy praktika lehet arra, hogy hogyan kell kezelni egy fájdalmat, egy veszteséget, hogyan kell feldolgozni. Nem is biztos, hogy mindegyik rossz dolog, de végső soron fontos látni azt, hogy Istennél csendesül a lelkünk. Istennél van a megoldás. És ez az asszony rohan az Isten emberéhez, nem foglalkozik senkivel és semmivel, és azt mondja, hogy csak az Isten emberével akarok beszélni. Vagyis ez azt jelenti, hogy én csak az Istennek akarom ezt elmondani. Ha van még reménység, az csak az Istennél van. Isten adta nekem a gyereket, Isten engedte meg, hogy megszülessen a kisfiam. Most ebben a tragédiában az Istentől várom azt, hogy valami megoldást adjon. És hát elrohan az Isten emberéhez, nem mástól kéri a segítséget. És tudjuk a történetből, hogy az Isten embere nem azt mondja, hogy hát túl nagyot kész tőlem. Az Isten nem azt mondja, hogy hát ez lehetetlen. Hát ha meghalt, meghalt, el kell fogadni. Nem ezt mondja. Elizeus egyből intézkedik, és először küldi a szolgáját. Az út az nem működik. A szolga az megteszi, amit meg kell tenni, de az nem működik. De amikor Elizeus visszamegy, és ahogy olvastuk a történetből, ahogy ráfekszik el a gyerekre, imádkozik, könyörög Istenhez, Isten visszaadja a gyereknek az életét. És amikor egy szülő átéli azt, hogy szinte elvesztettem a gyermekemet, kicsúszott a kezem közül minden, ami eddig nekem fontos volt, az most eltűnt, és egyszer csak Isten visszaadja, az egy óriási öröm és óriási áldás. A feltámadásnak az öröménél nincs nagyobb öröm a világon. Húsvétkor volt szó a feltámadásról, lehet, hogy többen emlékeztek rá, akik itt voltatok. Hinnünk kell a feltámadásban. Hinnünk kell abban, hogy Istennek van hatalma olyan dolgokat, olyan helyzeteket megújítani, ami számunkra már halott, ami számunkra már véglegesen azt mondjuk, hogy nincs tovább, nem tudok tovább menni. De Isten azt mondja, hogy én a halott dolgokba tudok életet adni. Az embert is így teremtette, hogy a porból, a halott, az élettelen dologból életté változtatja, életet lehel az emberbe. Isten a halott dolgokba életet tud adni. És most gondolj saját magadra, és hogyha a Szentlélek mond neked valamit, lehet, hogy a te életedben is vannak ilyen halott dolgok, amit már elengedtél, amit már úgy érzed, hogy kicsúszott a kezedből, nem tudsz vele mit kezdeni, mert nincs a kezedben az az erő, vagy az a hatalom, hogy megváltoztasd. Isten azt mondja, hogy én a halott dolgokat föl tudom támasztani. És a történet is azzal fejeződik be, hogy ez a gyerek újra föltámad, az asszony nagyon boldog, az asszony leborul a próféta lába elé, aztán átöleli a gyerekét, és boldogan megy haza. Ez a happy end. Ez a boldog befejezés, hogy Isten visszaadja neki a gyermeket. De hogyha ebben a folyamatban végig gondoljuk, hogy a mi életünkben is ott lehet ez a beletörődés, ott lehet az, amikor Isten oda megy hozzád, és megkérdezi, hogy mit adhatok neked. És fontos, hogy valamit válaszoljunk az Istennek. készülj fel az Isten áldásaira. Mert az Isten nagyon sokszor olyan meglepetésszerűen hoz áldást az életünkbe, amire talán nem is vagyunk felkészülve. Sokszor attól félünk, hogy veszteségek érnek bennünket, amire nem vagyunk felkészülve, de sokszor a jó dolgokra sem vagyunk felkészülve. És jön az áldás, és jön az öröm. De ha van veszteség az életedben, ha valami elloptak, elveszett, eltűnt, meghalt, elromlott, és úgy tekintesz rá, hogy vége, lehet, hogy nincs vége. Persze meg kell tanulni elengedni dolgokat. Meg kell tanulni kiengedni a kezünkből dolgokat, visszaadni Istennek dolgokat. Ez is nagyon fontos. De ha Isten azt mondja neked, ad neked hitet valamire, hogy én ezt vissza fogom neked adni. Egy ideig nem a tied, egy ideig úgy tűnik, hogy halott ez a valami vagy valaki, de vissza fogom neked adni, akkor bízzál Istenben. Ez a nő bízott Istenben, rohant az Istenhez, az Isten emberéhez, és várta a megoldást. És az Isten válaszolt ennek az asszonynak a hitére, és föltámadt a gyerek. Bizonyára élték boldogan az életüket. Szeretném egy olyan történettel befejezni ezt a ma délelőttöt, ami bátoríthatja az anyukákat, meg az apukákat, hogy bármilyen élethelyzetben vagyunk, akár az áldás időszakában, amikor mindenki mosolyog körülöttünk, és minden szép, és minden jó, akár a fájdalom időszakában, ne felejtsük el, hogy az Isten akkor is Isten, amikor nehézségek vannak. És az Isten akkor is Isten, amikor áldásokat élünk át. Talán sokan hallottatok Augustinus püspökről, vagy Augustinusról, aki hát az egyik nagy egyházatja, rengeteg művet írt, hát főleg a római egyház a kereszténység egyik nagy teológusának tartja. De az ő életét, vagy a történetét, ha valaki tanulmányozza, vagy elolvassa, akkor azt tudjuk róla, hogy Augustinus egyrészt nyilván ugyanúgy született, mint minden más gyerek, és ugyanolyan rossz volt, mint minden más gyerek. És ahogy nőtt és teltek az évek, a gonoszság és a rosszaság úgy tűnt, hogy minden évben csak sokszorozódik az életébe. Tehát nem egy ilyen szent gyerek volt, aki soha nem nézett csúnyán senkire, soha nem beszélt csúnyán, mindig csak engedelmeskedett az anyjának, meg az apjának. Tehát nem így kezdte az életét, hanem 10 éves korára már azt olvassuk az életéről, hogy tele volt gonoszsággal az élete, és ahogy tinédzserkor túlhaladva a paráznaságba, a csavargásba, a bűnökbe, mindenben egyszer nyakig benne volt. És az anyját, akit Monikának hívtak, nagyon zavarta ez, mert ő hitt Istenben, és folyamatosan imádkozott a gyerekért, és azt kérte Istentől, hogy Uram, a gyerekem hadd térjen meg. De ahogy teltek a napok és a hónapok, a gyerek egyre gonoszabb lett. És egyszer, egy napon bejelentette, hogy holnaptól elhagyom a szülői házat, és elmegyek, és önálló életet élek. És a Mónika, az édesanyja, annyira összeroppant, és azt mondta, hogy ha itthon ilyen gonosz ez a gyerek, ha ennyi bűnt megmer engedni magának, ha ennyire nem féli az Isten, hát mi lesz vele akkor, hogyha elmegy? És akkor semmi kontroll, azt csinál, amit akar. És Mónika, az édesanyja, egész éjszaka imádkozott azért, hogy Isten akadályozza meg azt, hogy a következő nap reggelén a fia ne induljon el, és ne kezdjen egy önálló életet, hanem maradjon otthon. Képzeljétek el az édesanyját, a Mónikát. Egy egész éjszakát végig imádkozik. Tele van fájdalommal a szíve, könyörög Istenhez, közben jár a gyerekért, és másnap reggel, amikor föl kell a nap, akkor a gyerek elköszön, és lelép otthonról. Úgy tűnik, hogy Isten nem hallgatja meg az imádságot. Úgy tűnik, hogy az édesanyjának az imádsága abszolút semmit nem ér. Hiába imádkozott egész éjszaka, nem történt semmi. A gyerek elment, és élte továbbra is azt a bűnös és zűrzavaros életét, amit otthon folytatott. És aztán elvetődik Rómába, ott telepedik le, és próbál ügyeskedni, és tanulni, és mindenféle módon érvényesülni, de az Isten ezzel a lázadó gyerekkel is ott van. És azt olvassuk az élettörténetében, Augustinus élettörténetében, hogy Rómában Ambrózius püspököt meglátogatja, mert arról hall, hogy ez nagyon okos ember. Ez egy olyan különleges ember, akinek az előadásait érdemes meghallgatni. Egyébként ő nem hitt Istenbe, a Bibliát, az Isten igéjét azt nullának tartotta, azt mondta, hogy nem érdemes olvasni, mert nincs benne annyi tartalom, hogy megéri az időt, hogy olvassuk a Bibliát. Tehát így tekintett az Isten igéjére, de erről az emberről annyi jót hallott, hogy azt mondta, hogy elkezdem hallgatni az előadásait. És ahogy hallgatta Ambrózius püspöknek az előadásait, az ige hirdetéseit, újra és újra volt egy mondat a Bibliából, ami ott maradt a szívében. És ez a mondat az volt, hogy a betű megöl, de a lélek megelevenít. Ismeritek ezt az ige szakaszt? A betű megöl, de a lélek megelevenít. És ahogy Augustinus hallgatta ezt, azt mondta, hogy én nem akarom a Bibliát olvasni, mert az egy üres betű, az csak megöl engem. Annak semmi értelme, az csak butít engem, az csak elveszi az időmet. De hogy hallgatta a prédikációt, hogy a betű megöl, de a lélek megelevenít, egyszerűen egy ilyen természetfölötti vágy volt az életében, a szívében, hogyha tényleg van lélek, ha tényleg van az Isten lelke, ami meg tud eleveníteni, valami egészen más tud adni, akkor nekem arra szükségem van. És tudjátok, mi történt? Elkezdte olvasni az igét. Azt az igét, amit ő korábban megvetett. Azt a Bibliát, amit korábban úgy tekintett rá, hogy semmi értelme. Egyszerűen fölösleges időtöltés. Elkezdte olvasni az igét, és mi történt? Az Isten lelke jött és megelevenítette az igét. És olyan hatással volt rá az Isten igéje, meg az újabb és újabb prédikációk, hogy Augustinus megtért. Istennek átadta az életét, és egy szép napon visszament az édesanyjához, és bejelentette, hogy megváltozott az életem. Bejelentette, hogy megtértem. És nem mondom tovább az ő élettörténetét, ha valakit érdekel, Augustinus, olvassatok utána, de ez a történet csak annyiban segít nekünk, hogy amikor imádkozunk, amikor nagyon nehéz helyzetben vagyunk, és úgy tűnik, hogy semmi eredménye semminek, úgy tűnik, hogy az Isten hallgat, úgy tűnik, hogy az Isten nem válaszol, akkor ne felejtsétek el, a nehézségekben Isten ugyanúgy ott van. És akkor Mónikának az imádságát Isten nem hallgatta meg, hiszen elment a fia, és tényleg egy tékozló fiú lett, és mindent kipróbált, de egy szép napon megtérve jött haza. Isten sokkal többet adott Mónikának, mint az, hogy most holnap ne menjen el a gyerek, és továbbra is itthon bűnösen éljen. A gyerek elment, de aztán visszajött megtérve. Higgyünk a tékozdó fiúk visszatérésében. Higgyünk a halott dolgoknak a feltámadásában. Higgyünk abban, hogy Istennek van hatalma arra, hogy lehetetlen dolgokat is megtegyen, amit mi el se tudunk képzelni. Azt mondja a Biblia az örök élettel kapcsolatban, hogy amit szem nem látott, amit fül nem hallott, azt készíti el az Isten az őt szeretőknek. Gondolj erre, hogy a halál után, a mennyben Isten valami olyat készít el neked, amit el sem tudsz képzelni. Az egész életedet rászánnád arra, hogy tanulmányozd a Bibliába, hogy milyen a menny, és szeretnél fölkészülni arra, akkor azt kell mondani, hogy semmit nem fogsz még abból megérteni, hogy igazán milyen a menny. Mert Isten valami olyat ad, ami sokkal szebb és sokkal több annál, mint amit mi emberi értelmünkkel föl tudunk fogni. És ha Isten ezt készíti el nekünk a mennyben, a Földön is nagyon sokszor újra és újra meglátogat bennünket, és azt mondja, hogy szeretnék segíteni neked. Egy kátyúba került az életed, és szeretnélek tovább segíteni. Mit adhatok neked? Mi lenne az igazi áldás a számodra? Ez az asszony átélte ezt az áldást, hogy az Isten ereje meglátogatta őt, gyereke született, amikor meghalt a gyerek, akkor Isten föltámasztotta, és ez azért lehetséges, mert az Istené nincs lehetetlen. És kedves anyukák és apukák, én ezzel szeretnélek bátorítani benneteket. Bármilyen élethelyzetben is vagyunk, az Istennél nincs lehetetlen. Ha gyerekedre gondolsz, lehet, hogy aggód, vagy mi lesz vele majd később, milyen ez a világ körülöttünk, mi lesz belőle majd, az Istennél semmi sem lehetetlen. És az az Isten, aki a te életedet megtartotta, az az Isten a gyerekednek az életét is meg fogja tartani. Az az Isten, aki rád vigyázott és elvezetett a megtérésre téged, az az Isten a gyerekednek az életében is, ugyanolyan Isten. És vigyáz a gyerekedre is, és megtérésre tudja vezetni a te gyerekedet is. A mi részünk az, amit látunk itt a szlájdban is, a jó példamutatás, az imádság, az időnek, meg az energiának a jó befektetése, hogy a gyerekeinek adjunk meg mindent, amit nekünk kell megadni, és a többit bízzuk az Istenre, mert az Isten nem marad senkinek az adósa. Hiszünk ebben? Szóval, kedves anyukák, apukák, nem vagytok egyedül. Az Isten az anyukák és az apukák oldalán áll, amikor a gyereknevelésről van szó, vagy a gyerekeinkről van szó, mert Isten akar nekünk áldást adni, hogy előre haladjunk. Remélem, hogy bátorított benneteket ez a történet. Ezzel a hittel menjünk tovább, hogy jó gyereket vállalni, jó gyereket nevelni, mert az Isten velünk van és meg fog áldani. És persze a gyerekeket is. A gyerekeket is Isten megáldja. Csukjuk be most a szemünket, és imádkozzunk. Most ha van a szívedben bármi fájdalom, talán olyan dolog, amit már elvesztettél, vagy úgy érzed, hogy kicsúszott a kezedből, de Isten ad neked hitet arra, hogy vissza fogja adni, akkor mondd ezt el Istennek. Ha vannak nagy szükségeid, vagy fájdalmaid, vagy kéréseid, mondd el Istennek. Isten azt kérdez, hogy mit tehetek érted. Mennyi atyánk, Istenünk, köszönjük neked a gyerekeket, az életet, az örömöt, az áldást. Köszönjük a terheket is, amit veled vihetünk együtt. És köszönjük, Uram, hogy te vagy az életnek az ura. És köszönjük, Uram, hogy semmi nem történhet olyan dolog, amiről te nem tudsz. És köszönjük, Uram, hogy biztonságban lehet az életünk, vagy a gyermekeinknek is az élete. És imádkozunk is ezért, Uram, hogy legyenek áldottak a családok, legyenek áldottak a gyermekek, Uram. És kérünk, hogy legyenek védelem alatt, hogy az ördögnek, a gonoszságnak minden hatalma ne tudja befolyásolni őket, hanem tudjanak, Uram, a te utadon járni. És imádkozunk a gyerekekért, hogy minél hamarabb térjenek meg hozzád, hogy a te dicsőségedet tudjanak élni. Imádkozunk azért, Uram, hogy a te munkád, amit elkezdtél egy családnak az életében, az bontakozzon ki és jusson dicsőségre. És imádkozunk azokért, Uram, akik még nem házasok, akik keresik a társukat vagy a párjukat. Kérünk téged, hogy ebben a folyamatban is legyél nagyon dicsőségesen és hatalmasan ott, hogy világos kijelentést kapjanak az emberek, hogy ki legyen a társ, és milyen családok alakuljanak. Hogy ez is, Uram, tudjon téged dicsőíteni. Imádkozunk ezért. És kérlek, áld meg az egész gyülekezetünket, áld meg a városunkat, a környezetünket, Uram. Szükségünk van a te áldásodra, hogy ennek az asszonynak is nagyon nagy szüksége volt rád, Uram, mert nálad nélkül csak veszteséget élhetett át. De amikor te ott voltál, Uram, akkor jött az áldás. És ezt erre vágyunk, Uram, hogy legyél ott az életünkben, legyél ott a szívünkben, a szellemünkben, töltsd be, Uram, drága lelkeddel bennünket, és kérünk, hogy áldj meg, Uram, Jézus hatalmas nevében. Amen. Amen.